Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most a gyerekeknek csak annyit mondanék, hogy legközelebb két történetet mondok nektek, jó? Most nem számítottam arra, hogy itt vagytok, de nagyon örülök nektek, de legközelebb kettőt mondok, hogyha jövök, jó? És majd meg fogjátok látni, hogy megtartom-e az ígéretemet, vagy nem, jó? Mert a Jóisten az mindig megtartja. És ha mi az Isten gyermekei vagyunk, akkor mi is megtartjuk azt, amit nektek adunk ígéreteket. Úgyhogy majd számíthattok arra, hogy legközelebb bővebben fogok hozzátok szólni. És kedves gyülekezet, Zakariás könyvénél nyissuk meg a Szentírást, és Zakariás könyve 12. fejezetében a 10. verset szeretném alapigeként felolvasni, majd pedig a 13. fejezetnek a legelső versét. És Zakariás könyve 12. fejezetében a 10. vers a következőképpen hangzik. Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, mint keseregnek az első szülött után. Majd a 13. fejezet első verse, azon a napon kútfő fakad a Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Az a szövegösszefüggés, amelyben ezek a proféciák elhangzanak, azok az Izrael lelki felemelkedéséről szóló történetek, proféciák. Erről beszél Zakariás, hogy majd akkor, amikor a fogság után, mert ugye ebben az időszakban vagyunk, a babiloni fogság után, Izrael népe felemelkedik lelkileg, felépítik újra az országot, akkor ennek milyen eredménye lesz majd, és hogyan fog eljönni a messiás, mi fog vele történni, és a nép milyen lelki állapotban fogja majd őt fogadni. Ezekből a proféciákból az a rész, ami Jézus halálával kapcsolatos, az beteljesedett. Tehát Jézus halálával kapcsolatos történetek azok úgy beteljesedtek, ahogy a Szentírásban olvashatjuk, azonban a lelki felemelkedésről szóló részek nem teljesedtek be ekkor. De később majd beteljesednek, ezek a proféciák, ezek ilyenkor időben egyet ugranak, és ha nem teljesedtek be Jézus első eljövetelekor, akkor beteljesednek majd Jézus második eljövetelekor. És azok a lelki törvényszerűségek, amelyekről pedig szól Zakariás proféta könyve, azok minden korban igaz elveket és valóságot mondanak el azzal kapcsolatban, hogy a lelki felemelkedés az hogy is történik. Tehát éppen ezért, ha ezeket a proféciákat ebből a nézőpontból nézzük, akkor látni fogjuk, hogy bizony a mi korunknak is üzen, és nekünk is üzen a Szentírás, hogy a lelki fölemelkedés hogy történhet meg a gyülekezetünkben. A 12. versnek a 10. versében olvasunk arról, hogy majd ömleni fog a lélek. Ugye azt olvassuk, hogy Isten kiönti a lelkét, és két tényezőt mond, hogy mihez kapcsolja a lélek kiöntését. Kapcsolja egyrészt a kegyelemhez, másrészt a könyörületességhez, vagy pontosabb fordítás szerint a könyörgéshez. Ez a két tényező az, amely szükséges ahhoz, hogy nagyon mély tapasztalatokra jussunk el e két tekintetben ahhoz, hogy lelki felemelkedésről tudjunk beszélni. Egyrészt azt látjuk, hogy a lelki felemelkedésnek a lényege az az, hogy megértjük a kegyelem valóságát. Tehát egyrészt a kegyelem megjelenik. A kegyelemnek a lelkét árasztja ki az Isten. Megértjük a kegyelemnek a valóságát, és kegyelmet az az ember kaphat, akit először elítélnek. Az embert elítélik, azt mondják, hogy ezt tetted, és a tettednek a következménye pedig az, ami a tettnek a jogos következménye. És akkor, amikor a kegyelemről beszél a Szentírás, akkor ennek az ítéletnek nem változtatják meg az elítélő részét, mert az jogos és igaz, de megváltoztatják azt, hogy ennek az ítéletnek milyen jogkövetkezménye legyen. Mert a büntetés az eredeti ítélet szerint az jogos, mégpedig az, hogy az az ember, aki vétkezik, az eljátsza az életnek a lehetőségét. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy nincsen egy igaz ember sem, és hogy mindannyian, mint juhok, eltévejettünk. És az ember az egyszerűen folyamatosan elbukik, és reménytelen szinte, hogy ne tegyen ítéletre méltó dolgot. A 130. Zsoltár 3. versében olvassuk azt, hogy ha a bűnöket számon tartod, Uram, kicsoda maradhat meg. Kicsoda az, aki azt mondhatná közülünk, hogy hát most, ha megnézzük, hogy egy héttel ezelőtt volt szombat, és az elmúlt egy hét volt 168 óra azóta, hogy utoljára itt voltunk így együttesen, vagy itt voltatok így együttesen. Hát az alatt ki az, amelyikünk azt mondhatná, hogy nem vétkeztünk. És talán nem vagyunk hívők, nem tudtunk arról az utóbbi egy hétben, hogy van Isten, meg hogy nem szabad vétkezni, és mégis vétkeztünk. Nincs egy igaz sem. És ha a bűnöket számon tartaná az Isten, akkor kicsoda maradhatna. Meg a természetünk és a jellemünk az nagyon gyenge. Nagyon gyenge. És az ember pedig szeretne erős lenni és megállni Isten előtt. És aztán az életünk sokszor ilyen színuszgörbékben telik, mint amit látunk, amikor valamilyen egyenletet fölírnak, vagy pedig amikor nézzük az EKG-gépet, hogy fölle mozog. És aztán az emberi életben folyamatosan van az, hogy remények vannak bennünk, felbátorodunk, aztán elbukunk, aztán elcsüggedünk, aztán kezdődik az egész előről, és kinek milyen hosszú ciklusai vannak. És aztán egyszer csak rájövünk arra, hogy ezekben nem kell belemenni, hogy állandóan ez a remény, összeszedjük magunkat, csüggedünk, elbukunk, ciklusok ismétlődjenek, mert egész egyszerűen a természetünk gyenge ahhoz, hogy ezekben a ciklusokból egyszer csak kikerüljünk. Mert ha rájövünk arra, hogy így a hívő élet, hogyha ezekben a ciklusokban zajlik, akkor gyakorlatban nem sok értelmet és perspektívát takar, és ha felvetjük azt, hogy akkor hogyan tovább másképp, akkor, hogyha magunkra maradunk, akkor jön a kilátástalanság, és végleg lemondunk arról, hogy lehetséges az Istenben elrejtett élet. Vannak emberek, akiknek a lelkük belül meghalt, és nem reménykednek abban, hogy lehet máshogy, más szinten élni, mint amit megvalósítunk az életben. És aztán vannak emberek, akik azt mondják, hogy jó, akkor itt belül nem megy, de akkor majd keresek magamnak olyan embert, aki majd viszont segít nekem. Aki majd az én támaszom lesz. És egyébként meg lehet figyelni azt, hogy minél messzebb van ez az ember tőlünk fizikailag, annál jobban bízunk benne, mert annál inkább nem látjuk, hogy ő milyen valójában. Közeljövő emberekben sokszor úgy nehéz megbízni, mert nem csak azt látjuk, ami pozitív benne, hanem hát látjuk az embert maga egészében. És aztán így lehetnek bennünk illúziók, hogy azok az emberek, akik messzebb vannak tőlünk, és van hozzájuk bizonyos bizalmunk, majd azok segítenek nekünk. De valójában azok is ugyanolyan emberek, mint akik közel vannak, nincs különbség közöttük. Minden ember bűnös, és rájövünk arra egy idő után, hogy a bűnös voltunk az nem csak ránk igaz tehát, hanem mindenkire, minden egyes emberre igaz. És bezárul a kör a horizonton, és igazából rájövünk arra, hogy nem lehetséges más megoldás, mint hogy felülről kapjunk segítséget, és akkor egy új erőforrást látunk az életünkben, és egy olyan erőforrást, amelyiknél az, hogy kiáradjon felénk ez az erő, ez valahogy hogy úgy fordítva működik, mint egy fotocella. Biztos voltunk már mindannyian olyan bankban vagy hivatalban, ahol ilyen fotocellás ajtó van. Ugye oda megyünk hozzá közel, és hogyha mozgunk, akkor az érzékelje a mozgás, és kinyitja az ajtót, és be lehet menni. És az Isten világa az meg egy ilyen fordított fotocella. Nem akkor nyílik meg, amikor mozgunk, hanem akkor, amikor oda letelepszünk, és nyugalomban vagyunk. És amikor az ember egyszerűen közel van az Istenhez, és az Istentől nem akar elmenni, és az Istenben békéje van az embernek, akkor egyszer csak megnyílik az az ajtó, ami korábban zárva volt, és az a kapcsolat, amit nem érzékeltünk kellően kielégítőnek vagy intenzívnek, az a kapcsolat egyszer csak elkezd működni. Bizony ahhoz, hogy mi az Istenhez közel jussunk, ahhoz nekünk időt kell szánnunk az Istenre. Az Isten ott van közel hozzánk. Az Isten ott van, és ő lehajol, ez nem kérdés. De ahhoz, hogy mi az Istennel kapcsolatba lépjünk, ahhoz nekünk le kell telepednünk az Isten közelébe. És akkor, amikor kinyílik ez az ajtó, akkor megtapasztaljuk azt, hogy ez a meg nem érdemelt kegyelem, ez betakar minket. Megtapasztaljuk azt, hogy Isten elveszi azt, hogy mi bűnös emberek vagyunk, elveszi ennek a következményeit, és Istennek a kegyelme, a felmentő ítélete érvényesül rajtunk. Isten kiönti a kegyelemnek és a könyörületességnek, a könyörgésnek a lelkét, hogy az Istennek ez a kegyelme, ez akkor tudja az életünket átformálni és áthatni, hogyha mi a könyörgésekben folyamatosan belekapcsolódunk az Istennek az irántunk kinyújtott kezébe, lehetőségeibe. És hogy ez működni tud a sorsunkban, hogy igen, mi lelki kapcsolatot építünk fel az Istennel, és megtapasztaljuk az Isten részéről, hogy egyszer csak az Isten már nem elítél bennünket, és egyszer csak látjuk azt, hogy amiről mi korábban azt gondoltuk, hogy az Isten, hogy az az Isten, aki bennünket elítél, egyszer csak meglátjuk, hogy nem. Az az Isten, aki bennünket megvált, aki a kegyelmét adja nekünk, aki az erőt adja ahhoz, hogy mi más emberekké váljunk. A lényünk az eddig is bűnös volt, csak nem találtuk a megoldást, hanem ahogy Jeremiás második fejezetében olvastuk, repedezett kutakat ástunk. És most pedig szintén bűnös emberek vagyunk, de az Isten kegyelme kiárad ránk. És mi emberek hiába várnánk arra, hogy majd tisztán egyszer csak az Istenhez tudunk menni, nem lesz ilyen lehetőségünk, mert a bűnös lényünknek van szüksége az Isten kegyelmére. A tiszta lényünket nem tudjuk az Istenhez vinni, mert olyan nincs. Az Isten kegyelmére van szükségünk. A bűnös lényünknek erre van szüksége, és bűnösen, és tehetetlenül, és mentségektől mentesen kell megállnunk Isten előtt, és akkor ő kiárasztja ránk a kegyelmét. És az Isten nem azt mondja akkor, hogy majd csináld meg ezt, csináld meg amazt, és majd akkor visszajöhetsz, és majd akkor a kegyelmem érvényesül rajtad, hanem azt mondja az Isten, hogy én kiöntöm rád a kegyelmet. Kiöntöm rád a kegyelmet. Sőt, nem csak a kegyelmet önti ki ránk. Nem arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy na, akkor eddig bűnös voltál, akkor most úgy tekintek rád, mintha nem lennél bűnös, és ezzel megvan oldva a problémád. Nem, hanem Isten a könyörgés lelkét is kitölti ránk. Nem csak a kegyelem, hanem a könyörgés lelkét is kitölti ránk. És innét tudjuk egyébként, hogy az Isten kegyelméből részesültünk-e. Hogy a könyörgés az életünkben az tulajdonképpen milyen. Mennyire intenzív, mennyire élő, mennyire van lelki kapcsolatunk az Istennel. Mert hogyha ez épül, hogyha ez valós, akkor a kegyelem is valós az életünkben. És hogyha a kegyelmet megtapasztaljuk a sorsunkban, akkor azt fogjuk meglátni, hogy ez a legnagyobb élmény az életünkben, és ez a legdinamikusabb motiváció, ami fakadhat bennünk. Hogy igen, hogy az Isten engem megváltott, hogy az Isten nekem megbocsátott, hogy azokat a szennyes dolgokat, amik az életemben ott vannak, amikkel én egyszerűen nem tudok mit kezdeni, mikor megkukulok akkor sem, hogy azokra az Isten azt mondja, hogy azt én befedezem, hogy én meghaltam helyetted, én megváltottalak téged, hogy te az enyém vagy, és elfogadlak téged így, ahogy vagy. És hogyha ezt átéljük, megtapasztaljuk, akkor az életünknek ez a legnagyszerűbb dolgává válik. És erre fogjuk a hangsúlyt fektetni az életünkben, és erre fogunk magunknak időt biztosítani, hogy ezzel a kegyelemmel foglalkozzunk. Mert azt fogjuk látni, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Hogy mit jelent az, hogy az Isten belénk hatol? Mit jelent az, hogy az Isten átváltoztat bennünket? És a kegyelemnek a megtapasztalása alapvetően átrendezi az életfelfogásunkat, az időberendezkedésünket, átformálja azt, hogy mivel töltjük a szabadidőnket, mit csinálunk esténként, mit csinálunk reggelente, amikor fölkelünk. A kegyelem megtapasztalása alapvető változásokat generál bennünk. Az, amit látunk, hogyha érvényesül a kegyelem és a könyörgésnek a lelke, hogy ez mivel jár együtt, egyszerre igaz az, hogy miből fakad és mit eredményez, azt olvassuk, hogy rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. A kegyelem központi tényezője Jézus Krisztusnak a halála. Annak a Krisztusnak a halála, akit átszúrtak. Itt nem a felszegezésről van szó az eredeti szövegben, nem a keresztfán való szegek okozta sebekről van szó, hanem a dárdadöfés sebéről van itt szó. János evangéliuma 19. fejezetében a 34-től 37-es verseket a következőképpen olvasom. Hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága, és azt tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás, az ő csontja meg ne töretessék, másút ismét így szól az írás, néznek majd arra, akit átszegeztek. És itt azt látjuk ennél az átszegezésnél, hogy nem más szúrja át Jézust, hanem én. Tehát itt az az eredeti héber megfogalmazása a Zakariás könyvében úgy néz ki, hogy azt mondja, hogy néznek arra valakire, akit ők maguk szegeztek át, ők maguk szúrtak át. Tehát nem úgy van, hogy nézek arra, akit más átszúrt, hanem nézek arra, akit én szúrtam át. Erről szól Zakariás könyve. Jézusnak átszegezték a kezeit és a lábait, és ugye ott a kereszten meghalt, de nem a dárdadöfés okozta Jézus halálát. A dárdadöfésnek mi volt a szerepe? A meggyőződés. A halálról, igaz? Tehát itt, amikor arról van szó, hogy mi döfjük át Jézust, mi meggyőződünk arról, hogy ő meghalt. Meggyőződünk arról, hogy ő meghalt, értünk. Értem, meghalt. De Jézus nem azért halt meg, mert én meggyilkoltam őt. Jézusnak a kezébe nem én vertem be a szegeket 2000 évvel ezelőtt. Jézus azt akkor tette meg, amikor én még nem is léteztem. Nem is kértem tőle ilyet. Jézus ezt önként vállalta, ő nem azért halt meg, mert én meggyilkoltam őt, hanem ő önként adta az életét értem. Ugye ez a kereszthalálnak a lényege. Nem én okoztam Jézus halálát abban az értelemben, hogy nem én szegeztem őt fel a keresztre, de az én bűneimet ő magára vette önként, én nem kértem őt, ő önként magára vette, és azt mondta, hogy én ezeknek a következményeit vállalom. És ennek az embernek akár kell, akár nem, én ezt vállalom. És amikor végig gondoljuk a Szentírásban, hogy Jézus mit tett értünk azzal, hogy lejött a földre, ide megszületett, emberként, teremtményként leélte az életét. És ő, aki bármikor visszamehetett volna a mennybe minden negatív következmény nélkül, és akinek nem kellett volna meghalnia sem a saját bűnei miatt, meg az én bűneim miatt sem, mert nem is kértem őt erre. És ez a Jézus átvállalja tőlem a bűneimnek a terhét, és úgy, hogy nem azt mondja, hogy én átvállalom tőled, ha te ezt és ezt megteszed. Átvállalom tőled, ha te engem erre szépen megkérsz. Hanem azt mondja, hogy én ezt megteszem. És engem nem érdekel az, hogy téged ez meghad, vagy nem. Nem érdekel az, hogy neked kell ez, vagy nem. Én szeretetből ezt érted, megteszem. És az, hogy utána te ezzel kezdesz valamit, vagy nem. Én ebben segítek neked, hogy tudj ezzel mit kezdeni. De még ha nem kezdesz ezzel semmit is, én akkor is megteszem, érted, szeretetből. És nem azért teszem meg, hogy nekem több alapvalóm legyen a mennyben, hanem azért, mert szeretlek téged. Néznek rám, akit átszegeztek, mondja Jézus Zakariás könyvében, hogy mi viszont meggyőződhetünk tehát Jézus haláláról. Meggyőződhetünk arról, hogy ez a halál, ez értünk megtörtént, lezajlott. Lelki értelemben erről meggyőződhetünk. És ez az áldozat, amit Jézus meghozott értünk, ez felszabadít bennünket az ítélet alól. Ez a kegyelemnek a lényege. Hogy Krisztus meghalt helyettünk. Krisztus átvállalta értünk ezt a büntetést. És aztán, hogyha visszalapozunk Zakariás könyvére, olvassuk azt, hogy nézzünk arra, akit átszegeztünk, és mi ennek a következménye. Hogyha látjuk azt, hogy ugye lélekben jelképesen érve ott van a kezünkben a dárda, átdöfjük Jézus, és látjuk, hogy meghalt, nem vonaglik a teste. Egy halott valakiről van szó, ő tényleg meghalt értünk. Tényleg odaadta magát. És amikor ezt megértjük, annak mi a következménye? Hogy folytatódik Zakariás 12:10? Keseregnek és sírnak. Hogy nem úgy van ez, hogyha az ember ezt valóban komolyan veszi, hogy hát jó, akkor most Jézus megváltott engem. Hanem az ember átéli, hogy ez mit jelent. Végig gondolja, hogy Jézus ezt megtette. És hogy ő nem színházba jött ide erre a földre, ő ezt átélte, megtapasztalta. Helyettem azt a halált, ami a második halál, ami nem olyan kegyelemmel elegyített halál, mint amivel itt eltávozunk ebből a földi életből. Olvashatunk arról, könyveket nézhetünk arról, beszámolókat, hogy élik meg az emberek a halált, azok, akik vissza tudnak jönni a kapuból valami titokzatos csoda folytán. Hallottatok már ilyeneket? Vagy olvastatok erről? Azok az emberek, akik a halál kapujából visszajönnek, azok nem arról számolnak be, hogy milyen szörnyű élményük volt, hanem arról, hogy melegség öntötte el őket, arról beszélnek, hogy szeretetet éreztek és örömöt. Isten az embernek az utolsó pillanatait bearanyozza. És nem úgy kell távozni ebből az életből, hogy a teljes nihilbe megy be az ember. Az a halál, amellyel Jézus meghalt a kereszten, az nem ez a halál volt, mint amivel mi távozunk ebből a földi világból. Ő a végső megsemmisülés halálát halta meg helyettünk, amikor nincs ott az Isten az emberrel, amikor eltávozik az életből. Amikor nincs az Isten, amikor Jézus azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hogy keresni az Istent is nincsen, és hogy Jézusnak olyan hiánya volt az Istennel kapcsolatban, amit soha nem tapasztalt meg, miközben mi ebben éljük az életünket. És Jézus ott a kereszten megtapasztalta, hogy mit jelent elhagyatva lenni az Istentől, és úgy eltávozni az életből, hogy az Isten semmit, a legkisebbet sem segíti neki. Siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az első szülött után. Jézus nem azért halt meg, mert fizikailag a zsidók és a rómaiak az életére törtek és keresztre szegezték, hanem azt olvassuk a Szentírásban, és ezt olvassuk még egyértelműbben a Jézus Élete című könyvünkben, hogy Jézusnak a halálát az okozta, hogy az irántunk, mint elveszett emberek iránt érzett szeretete megtörte az ő szívét, és ő ebbe halt bele. Nem a keresztbe, hanem az irántunk való szeretetbe. Átélte azt az elveszettséget, amit mi fizikailag is látunk, ahogyan vonaglik valaki a kereszten, és el tudjuk képzelni az ő fizikai kínjait. Ő lelkileg ennél sokkal mélyebb kínokat élt át, és ebbe a kínba halt bele, hogy mit jelent az Istentől távol élni. És ő önként odaadta magát, őt nem kivégezték, nem elvették az életét, ő önként odaadta magát, és távozott az életből értünk emberekért. És amikor ezt megértjük, azt olvassuk Zakariás könyvében, hogy nem magunk miatt kezdünk el sírni, hanem siratjuk a fiút. Ugye azt olvassuk, siratjuk a fiút. Nem a saját nyomorult sorsunk miatt. Hogy jaj, most ilyen-olyan bajom van, most Persze, vannak bajaink, és ezek komoly dolgok. De itt arról van szó, amikor Jézust siratjuk. És teljesen megváltozik az életünk, és hogyha tovább olvasnánk a 11. verstől, itt ha csak belepillantunk, azt látjuk, hogy mindenki ott sír. Fel vannak sorolva, hogy mindenki sír, és oda van írva, hogy külön sírnak az emberek. Mert olyan élményt szereznek a megváltásban, amiket csak külön egyénileg lehet megérteni, megtapasztalni. És a korábbi élet, amely lehetett adott esetben felszínes, lehetett adott esetben depressziós, lehetett adott esetben élvezeteknek élő, vagy lehetett adott esetben a vallási életekben bővölködő, de Krisztustól mégis távol lévő élet. És ez rázuhan a kősziklára, összetörik, és az ember zokog és sír belül, mert meglátja azt, hogy kicsoda a Krisztus, és mit tett meg érte. Ráesik az ember a kősziklára. És a 13. fejezet első versében azt olvassuk, hogy amikor ez a rázuhanás megtörténik, akkor azon a napon kútfő fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Megtapasztaljuk azt, hogy Isten meghalt értünk a kereszten, hogy ő kegyelmet ad nekünk. Nem kell meghalnunk a bűneink miatt. És rádöbbenünk ennek a szeretetnek a mélységére. És bűnösök vagyunk. És nem tudunk igazak lenni. Nem tudunk. Szégyeljük a bűneinket, és iszonyodunk ezektől. De mégis elkövetjük ezeket. De amikor mégis ott vagyunk a kereszt alatt, és átdöfjük Jézust a dárdával, és ránézünk, mint átszegezetre, és siratjuk őt, mint a fiút, akkor egyszer csak egy kútfő fakad számunkra a bűn és tisztátalanság ellen. Egy forrás fakad az életünkben, ami eddig nem volt ott. És azok a bűnök, amikkel mi egyáltalán nem tudtunk mit kezdeni a sorsunkban, azok ellen egyszer csak lesz gyógyszer. Egy kútfő fakad Dávid házának, Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Ahogy a Mózes rásuhintott a sziklára, amikor nem volt víz, és víz fakad belőle, ugyanúgy, hogyha mi időt szánunk arra, hogy Krisztus halálával, áldozatával foglalkozzunk, és aztán azt tapasztaljuk, hogy hát igen, igen, foglalkozunk ezzel az életünkben, meg a magunk is nyomorai, meg piszkos dolgai, ugyanúgy ott vannak, akkor most mi van? Akkor, ha viszont ráfordulunk arra, hogy Krisztus áldozatával foglalkozzunk, akkor egyszer csak forrás fakad az életünk sziklájából. Ott, ahol nem volt víz, ott, ahol belül szárazság volt, és lehet, hogy a többiek előtt úgy próbáltunk úgy csinálni, mintha, de belül mégis az volt, forrás fakad a bűn és tisztátalanság ellen. Isten kiönti a kegyelemnek, a könyörgésnek a lelkét, és ennek eredményeképpen hitáltal megigazolunk, Istenhez fordulunk, Isten elé járulunk, megtapasztaljuk, hogy Krisztus kicsoda nekünk, és gyönyörködünk Krisztusban, örömünk van benne, és aztán meg sírunk és zokogunk, azért, mert ő benne milyen szeretet van, és hogy látjuk ezt a szeretetet, és mi meg nem változtunk meg. És aztán, amikor nem távozunk el Istentől, hanem ott maradunk, és kinyílik a fotocella, akkor megtapasztaljuk, hogy egy forrás fakad az életünkben a bűn és tisztátalanság ellen, és azok iránt, a piszkos dolgok iránt, amiket idáig nem tudtunk legyőzni, az Isten győzelmet ad, felülemel bennünket ezeken, és Isten megmutatja, hogy mit jelent az ő kegyelme az életünkben. Forrás fakad a bűn és tisztátalanság ellen. János evangélium a 4. fejezetében olvasunk arról, nem kell, hogy kikeressük az igét, mert szerintem fejből tudjuk. Amikor Jézus beszélt ezzel az asszonnyal, akinek ugye már az 1000. férje, vagy nem is férjével ért már együtt, akkor Jézus azt mondja, hogy az a víz, amit én neked adok, az az örök életre búzgó víznek kútfeje lesz benned. Az örök életre búzgó víznek kútfejét adja nekünk az Isten. Nem azt mondja, hogy ha éppen Jónak látod, úgy szombatonként menjél ki a kútra meríteni, vagy amikor olyanod van, és úgy az élet összetört, akkor gyere ehhez a forráshoz, hanem benned fel fognak fakadni a források. Te leszel az, akin belül a forrás megjelenik. Isten forrás kútfő támaszt Dávid házának, Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen. Lapozzunk Jelenések könyve 14. fejezetéhez. Múltkor, amikor együtt voltunk, akkor a 13. fejezetnél hagytuk abba Jelenések könyve tanulmányozását. Nézzük most az első 5 verset. Hogy tudunk oda eljutni, hogy amikor Krisztus megjelenik, akkor ott megálljunk? És ne azok között legyünk, akik elbújunk a sziklahasadékokba, mert egyszerűen nem tudunk mit csinálni, mert annyira tisztátalanok vagyunk az Istenhez képest. 14. fejezet első 5 verse így szól. És láttam, és íme egy bárány állt a Sion hegyén, és ővele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizek zúgását, és mint nagy mennydörgés szavát, és hallottam hárfások szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak, és énekeltek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes állat előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. És mik a jellemzői ezeknek az embereknek? Most, hogyha rosszul tenném fel a kérdést, akkor úgy tenném fel, hogy milyen szintre kell eljutnunk, testvérek. Nem így teszem fel a kérdést, mert ebbe bele pusztulnánk, ha így tennénk fel ezt a kérdést. Nézzük, hogy mit mond Isten ezekről az emberekről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Olyan jellemzést ír a megváltottakról Jelenések könyve, amelyikről teljes nyugalommal mondhatnánk azt, hogy na, itt egyikünk se lesz ebbe a csapatba. Azt olvastuk Zakariás könyvében, hogy kútfő fakad Dávid házában és Jeruzsálem lakosainak a bűn és igazságtalanság ellen. Tisztátalanság ellen, köszönöm. Azt mondja a Szentírás a megváltottakról, azokról, akik bevégzik a földi történelmet, és Isten hűséges gyermekei, azt mondja róluk, amiket itt olvastunk a 4. és 5. versekben. És ezek nem olyan emberek, akiket majd Isten, nem tudom, marsol idehoz, és aztán majd ők nem tudom, miket fognak csinálni, nem, ezek mi vagyunk, ezek az emberek. Milyen jellemzőket mond? Ugye egyrészt azt mondja, még egy picit az első versre visszatekintünk, hogy a homlokukra írva volt az atyuknak a neve. Homlokukra írva volt az atyuknak a neve. Ezek az emberek az elpecsételtek közé tartoznak. Szeretnék most néhány idézetet is olvasni Ellen White-tól, hogy még pontosabban értsük ezeket a bibliai kifejezéseket és gondolatokat. De a következőket olvassuk a 6. bizonyságtétel kötetből. Jelenések magyarázatának a 367-es oldaláról. A Szentlélek hatalmas ereje az ember jellemének teljes átalakulását eszközli ki, és Jézus Krisztusban új teremtményé teszi. Nagyon fontos mondat. Tehát a Szentlélek hatalmas ereje az ember jellemének teljes átalakulását eszközli ki. Teljes átalakulását. Nem félig, mert nem úgy, hogy most akkor, mit tudom én, kevesebb mákot eszek, vagy ilyen szinten, hanem a teljes átalakulást eszközli ki, és Jézus Krisztusban új teremtményé teszi. Mikor az ember megtelik Szentlélekkel, minél súlyosabb próbára és vizsgára kerül, annál világosabban bizonyítja, hogy Krisztus képviselője. Ez a végidőnek a fontos mozzanata, hogy Isten hogyan viszi végbe a sorsunkban azt, hogy amit a 4-es, 5-ös versekben olvasunk, hogy oda eljussunk, mert most nem ott vagyunk ám. És akkor ott, hogy oda eljussunk, ezt Isten hogy teszi meg? Úgy teszi meg, hogy próbákat ad nekünk, és minél súlyosabb próbákat és vizsgákat ad, annál világosabban tudjuk bebizonyítani, hogy mi Krisztust képviseljük. A lelkében levő béke, mányit a hívő ember lelkében levő béke látható az arcán, szavai tettei Krisztus szeretetét fejezik ki. Próbák során ezt tapasztalja meg az ember, hogyha Istenre tudjuk bízni a sorsunkat. Nem tönkre megyünk ezekbe, hanem lelkileg emelkedünk. Nem törekszik magas tisztségre, lemondott önzéséről. Jézus neve áll minden, amit mond és tesz. Emlegethetjük a Szentlélek áldásait, de ha nem készítjük elő magunkat befogadására, mit érnek számunkra cselekedeteink? Törekszünk-e minden erővel elérni Krisztusban a felnőttek termetét? Egy furcsa kérdés. Keressük-e teljességét, szüntelenül előre nyomulva az elénk állított cél felé, Krisztus jellemének tökéletességére? Ugye ez a cél. És azt mondja, hogy szüntelenül nyomuljunk arra. Tehát nem azt mondja, hogy akkor úgy néha foglalkozzunk ezzel, meg azért úgy nem árt ezt úgy egyfajta ábrántként úgy édesgetni magunkban, hanem azt mondja, hogy előre nyomulva az elénk állított cél felé Krisztus jellemének tökéletességére. Mikor az Isten népe megüti ezt a mértéket, mi a mérték? Mi a mérték? Nek tökéletessége felé való nyomulás, igaz? Tehát nem, nehogy azt gondoljuk, hogy ezt a mértéket akkor ütjük meg, amikor Krisztus jellemének a tökéletességét megvalósítjuk. Nehogy azt gondoljuk. Itt arról van szó, hogy teljes erőnkkel nyomulunk ebbe az irányba. Azt majd az Isten megítéli, hogy mi Krisztushoz képest hol vagyunk. Az az ő dolga. Mi ne akarjuk magunkat megítélni. Nekünk egy dolgunk van, hogy nyomuljunk Krisztus jellemének tökéletessége irányába. Erre nyomjuk, erre préseljük az életünket. Azt olvassuk, tehát keressük el teljességét, szüntelenül előre nyomulva az elénk állított cél felé Krisztus jellemének tökéletességére, mikor az Úr népe megüti ezt a mértéket, elpecsételi őket homlokukon. Szentlélekkel betelve Krisztusban teljesek lesznek, és a jegyzőangyal kijelenti elvégeztetett. És ezeket az embereket Isten tökéletesnek mondja. Tökéletesnek mondja. Krisztus jellemében tökéletesek. Ezek az emberek, akik ebbe az irányba beállnak, és ebbe az irányba keresik Krisztus tökéletességét, és azt meg is valósítja. Aztán olvasunk még más dolgokat is. A 369-es oldalon ezt olvassuk a harmadik bizonyságtétel kötetben. Kötetből származó idézetben. A 144 ezerről. Isten igaz népe, akikben az Úr munkájának lelkülete él, és akik szívükön viselik az emberek üdvösségét, azok mindig az igazi valóságában tekintenek a bűnre. Nagyon fontos kijelentés. Tehát nem úgy tekintünk a bűnre, hogy minthogyha az úgy néha úgy lenne, hanem igaz valóságában, hogy az tönkretesz bennünket, és megfojt minket. Ők mindig a hitnek és a szenvedésnek oldalán állnak, és úgy viszonyulnak a bűnökhöz, mint ami könnyen körülfogja Isten népét. Különleges kijelentés. Úgy viszonyulnak a bűnökhöz, mint ami könnyen körülfogja Isten népét. Nehogy azt gondoljuk, hogy a bűn az távol van tőlünk. Nehogy azt gondoljuk, hogy a bűn az a világban van. Sátánnak a célja az, hogy Isten népét tönkretegye, és körbe vonja bűnnel. Ez Sátán célja. Ne tekintsünk mi sem könnyelműen a bűnre. És akkor, amikor látjuk azt, hogy egyes testvéreinket, vagy akár a gyülekezet egészét bűn veszi körül, nehogy azt gondoljuk, hogy ez idézőjelben rendkívüli dolog, Sátán így működik. ez a földi életnek egy fontos összetevője. Azt olvastuk, hogy igazi valóságában tekintsünk a bűnre, és hogy ezen idézőjelben ne lepődjünk meg. És ne gondoljuk azt, hogy itt valami nem tudom, mi történt, erről szól a földi élet. Különösen a gyülekezet záró munkájában a 144 ezer elpecsételésének idején, akik hibátlanul állnak Isten trónusa előtt, milyen átérzik Isten hitvalló népének helytelen tetteit. Milyen átélik Isten hitvalló népének helytelen tetteit. Nem kell a szerecsent mosdatni. A bűnt bűnnek kell nevezni. A bűnt bűnnek kell nevezni. A látomások szemléltetése erős színekkel ecseteli ezt, amikor a férfiak jelképében végbemenő utolsó mozzanatokról ír, akiknek öldöklő szerszám volt a kezükben. Az egyik fehér ruhába öltözött, az oldalán íróeszköz volt, az úr pedig így szólt hozzá, hogy jön az ismert idézet Ezékiel könyve 9. fejezetéből, mondta neki az úr, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfiak homlokára. Kiknek a homlokára? Emlékszünk rá? Utálatosságok miatt, amit cselekedtek annak közepén. Így van. Akik nyögnek és sóhajtoznak, azoknak az utálatosságoknak, mindazokért az utálatosságokért, amit cselekedtek Jeruzsálem közepén. 144 ezer végidő megváltottai. Ezekről van szó. Ezek az emberek így élik meg a népük közepén levő bűnöket. Amikor a gyülekezetben látjuk, hogy testvéreinket kikért a sátán és elejtette a bűn, mi itt a teendő, azt olvassuk, hogy ezek az emberek nyögnek és sóhajtoznak. Keresik az Istent, hogy az Isten segítsen ezeken az embereken. De lehet az is, hogy Isten népét úgy globálisan ejti meg valamivel az ördög. És nem csak egyes emberi sorsokkal van probléma, hanem komolyabb, összetettebb bajok. És azt olvassuk, hogy a 144 ezer az, akik nyögnek, sóhajtoznak, keresik az Istent, nem nyugszanak bele a bűnbe, mindent megtesznek annak ellen, a bűn ellen, és mégsem a saját fejük szerint teszik a dolgokat. Azt olvassuk, hogy ezek a 144 ezerbe tartozó emberek. Aztán ezt olvassuk egy másik helyen, végidő üdvözültjeiről. 370-es oldalon, az 5. bizonyságtétel 5-ből származik ez az idézet. Kik jutnak el a mennybe a végidőben? Egy nagyon furcsa mondat jön megint. Aki egyáltalán beteszi lábát a menny kapuján, az csak győztesként teheti be. Már maga a mondat indítása is egy kicsit furcsa, hogy aki egyáltalán beteszi lábát a menny kapuján. Tehát, hogy azért itt nem arról van szó, hogy az emberi fajnak a túlnyomó többsége számára ez valóság lenne, hogy oda beteheti a lábát. Aki egyáltalán beteszi lábát a mennykapuján, csak győztesként teheti be. Az embernek maga fölött is győznie kell. Alá kell vetnie Isten akaratának féktelen természetét, hajlamait és lelkületét. Három dologról beszél, amit Isten akarata alá kell helyeznünk. Féktelen természetünk, hajlamunk és lelkületünk van. Lehet azt mondani, hogy mondjuk egy bizonyos életkor után az embernek a természete talán már nem annyira fékevesztett. Aztán a hajlamaink is különbözőek. És nagyon különleges, amiről itt szó van, hogy a mi lelkületünket. Hogy milyen lélek lakik bennünk. Mi az, ami belül motivál minket, ami a szívünk mélyén ott van. Isten akaratának kell alávetnünk a féktelen természetünket, hajlamainkat, lelkületünket. Erre a három tényezőre oda kell figyelnünk, hogy ezt az Isten irányítsa, és az Isten akarata legyen felül, mert különben nem lehet ám bejutni a mennybe ezek szerint, a mondatok szerint. Mégis Krisztus igaz tettei és ereje rendelkezésére állnak mindannak, aki igényt tart érdemeire. Tehát ez nem úgy van, hogy az ember saját erejével próbál meg valamit tenni, hanem, ahogy olvastuk Zakariásnál, hogy kút főfakad, itt is arról olvastunk, hogy Krisztus igaz tettei és ereje rendelkezésre állnak mindannak, aki igényt tart érdemeire. Feszítsük hát meg erőnket komolyan és eltökélten, hogy visszaverjük a rettenetes ellenséget. Az igazság teljes fegyverzetére van szükségünk, az idő szalad, és a próbaidőnk gyorsan végéhez közeledik, írta le Ellen White több mint 100 éve. A bárány könyvében lesz a nevünk, vagy hűtlen szolgáknak talál bennünket. Azok között leszünk-e, akik a nagy fehér trón körül állnak, a megváltottak énekét zengve. Ebben a sokaságban nem lesz egyetlen hideg, külsőséges keresztény. Minden szív hálaadással telve Isten csodálatos szeretetért és azért a győztes kegyelemért, amely képesítette népét, hogy hódító lehessen a bűn ellen vívott harcba. Figyeljünk ezekre a nagyon szép kifejezésekre, amikor azt olvassuk, hogy Istennek ezek a gyermekei hálásak azért a győztes kegyelemért, amely képesítette a népét, hogy hódító lehessen a bűn ellen vívott harcban. Hogy az Isten kegyelme az, ami ezt lehetővé teszi. Olvastuk, hogy Isten kiönti a kegyelmet és a könyörgésnek a lelkét. Hangos szóval hangzik majd az ének, üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Ugye tehát ezek azok az emberek, akik áron vétettek meg, olvastuk Jelenések könyve 14. fejezetében. És ezek az emberek azok, akik szüzek, akik tiszta hitet vallanak, akik nem össze-vissza beszélnek mindenféle félig hamis, félig igaz bibliai vagy nem bibliai tanításokat, hanem ezek az emberek azok, akik szüzek, akik a tiszta tanítást vallják. És amikor azt látjuk, hogy ugye a bűn az körbefogja Isten népét is, akkor elgondolkoztató az, amit még itt a Szemelvények második kötetében mond ehhez kötődően Ellen White, 308-as oldalon. Sátán csodákkal akarja majd megtéveszteni az embert. Hatalmát mindenek fölött valónak állítja. Úgy tűnik, hogy Sátán győz. Úgy tűnik. Földi történelem végén. És egy fontos mondat jön itt. Az egyház látszólag az elbukás határához ér, de nem bukik el. Úgy tűnik, minthogyha gyülekezeteink elbuknának. Úgy tűnik, minthogyha hitehagyás lenne, minthogyha nem az lenne, mint aminek lennie kell. És itt azt olvassuk, hogy az egyház látszólag az elbukás határához ér, tehát aki kívülről nézi, nem lelkileg, az úgy gondolja, hogy el is bukik, de nem bukik el, megmarad, és közben Sion bűnösei kirostáltatnak, a konkoly elkülönül az értékes búzától. Közben úgy tűnik, hogy Isten verességet szenved, de közben nem. Isten azt teszi, hogy azok, akik az ő övéi, azok közül kirostálja azokat, akik nem odavalók. A konkoly elkülönül az értékes búzától, a Sion bűnösei kirostáltatnak. És azt olvassuk, hogy ez szörnyű esemény lesz, de be kell következnie. Egyedül azok találtatnak a hűségesek és igazak között, akik a bárány vére és bizonyságtételük szava által győzelmet arattak. Ezeken nem ejt foltot a bűn, és szájukban nem találtatik álnokság. Szabaduljunk meg az önigazoltságtól, és öltsük fel Krisztus igazságosságát. Ugye milyen hatalmas felszólítás, hogy szabaduljunk meg az önigazoltságunktól. Szabaduljunk meg attól, hogy magunk nyilvánítjuk igaznak magunkat. Szabaduljunk meg attól, hogy mi attól vagyunk igazak, hogy mi megpróbálunk jók lenni, és összeszorítjuk a fogunkat, és tesszük, ameddig bírjuk. És azt mondja, hogy ettől szabaduljunk meg, és Krisztus igazságosságát öltsük fel. És ne repedezett kutakat ássunk, ahogy Ézsaiásnál láthatjuk, hanem a kegyelemnek, a könyörgésnek a lelkét tapasztaljuk meg, hogy az kiöntetik ránk, és tapasztaljuk meg azt, hogy Isten részéről egy kútfő nyílik a bűn és tisztátalanság ellen. A maradék, amely megtisztítja lelkét az igazságnak való engedelmesség által, ez is egy fontos részmondat volt, erőt nyer a próba során, és a hitetlenség közepette bemutatja a szentség szépségét. Mi történik velünk, amikor hitetlenség közepén találjuk magunkat? Mi történik velünk akkor, amikor azt látjuk, hogy körülöttünk minden összeborul? Akkor úgy érezzük magunkat, mint egy fantasztikus filmben, ahol minden a világnak vége, és földrengés van, és mint hogyha úgy valaki ebben sértetlenül megmaradna. Hogyan lehetséges ez lelki értelemben? Lehetséges ez egyáltalán? Vagy mi magunk is inkább borítjuk a dolgokat? Azt olvassuk, hogy a maradék, amely megtisztítja lelkét az igazságnak való engedelmesség által, erőt nyer a próba során, és a hitetlenség közepette nem összeomlik, hanem bemutatja a szentség szépségét. Ezeket az embereket, mondja az Úr, markaimba metszettem fel. És azok, akik a végidőben megállnak, azok mind ezt fogják átélni. Mind ezt fogják átélni, hogy a hitetlenség közepette bemutatják a szentség szépségét. Nem az indulataikat, nem a belső, megtéretlen emberüket, a szentségtelenséget, hanem a szentség szépségét tudják megmutatni. Aztán a következőt olvassuk a Nagy Küzdelem című könyvben, mert azért ilyen kijelentést is olvastunk Jelenések könyvében, hogy ezek az emberek az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Ezt mondja a próféta, kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, Malakiás könyvéből volt a részlet. Azoknak, akik ekkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a Szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemüknek a meghintés vére által meg kell tisztulnia a bűntől. Közbenjáró nélküli megállásra kell, hogy felkészüljünk. Közbenjáró nélkül mikor áll meg az ember? Akkor, amikor már nincs szüksége a közbenjárásra, mert nem követel bűnöket. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet. A kettő együtt kell, hogy működjön. Nem helyes megoldás az, amikor azt mondjuk, hogy én mindent az Istenre bízok. Na és amit az Isten meg rám bízott, azt kire bízom? Azt is az Istenre akarom bízni? Azt az Isten rám bízta. Kitartó emberi igyekezet is kell ehhez, anélkül nem működik. Isten nem fog varázsveszővel rámutatni és szenté varázsolni minket. Kitartó emberi igyekezet is kell ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Tehát Isten kegyelme, de az az első, Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit eltávolítja a templomból. A földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. Ezt a munkát még világosabban megismerhetjük Jelenések 14. fejezetében foglalt üzenetből, amit most olvastunk. Különleges munka megy most végbe a mennybe. Elkezdődött a vizsgálati ítélet. Elkezdődött a vizsgálati ítélet, és Isten ekkor a földön különleges dolgokat visz végbe a benne hívőkben. Azt látjuk, hogy egyrészt a benne hívők körül minden összeborul, ugye azt láttuk. A hitetlenség közepette mutatják meg a szentséget, minden összeborul. És mégis, amikor Isten kirostálja népe közül az oda nem valókat, az ocsut, és egyszerűen megtörténik az a gyomlálás, amit Isten nem bíz emberi kezekre. És a búza és a konkoly szétválik, és Isten kiveszi a konkolyt. Azok az emberek maradnak meg, akikre ezek igazak, amiket olvasunk, akik ezt végigküzdik, és a lelkük eljut ide. Aztán a következőt olvassuk utolsó idézetként a lelkészeknek szóló bizonyságtételekből, hogy milyen kapcsolat is lesz ekkor a hívő ember és Isten között. Mi az a lelki közösség? Isten népéhez szólok, mondja Ellen White, azokhoz, akik megtartották bizodalmukat, akik nem hagyják el az igazságot, amely egykor a szenteknek adatott, akik megállnak a romlottság napjainak erkölcsi sötétségében. Az Úr szava így hangzik felétek, és vígadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött. Vajon látjuk-e szövegben Istennek atyai szeretetét irántuk, akik igazságban, szentségben ragaszkodnak hitükhöz? A legszorosabb a kapcsolat Isten és népe között. Nem csupán megmentő kegyelmét, megbocsátó szeretetét érvezzük, ennél többet az Úr örvend népe fölött. Gyönyörködik bennük. Népének a kezese. Akik igaz szívvel szolgálják, azokat megszépíti és felruházza a szentség lelkével. Életszentségbe öltözteti. Isten szereti őket, akik akaratát teljesítik, akik képmását tükrözik. Az igazak, a hívek átalakulnak fiának képmására. Szájukban nem találtatik álnokság, mert szeplőtlenül állnak Isten trónja előtt. Örvendezik Isten a gyermekeiben örvendezik. És nem csak az van, hogy bánkódik a bűnei fölött, hanem örvendezik, mert ezek az emberek megküzdötték azt, amit meg kellett küzdeniük. És ez az az eset, amikor a mennyben az van, amit hallhattak a jelenlévők Jézus keresztségekor. Emlékszünk Isten mondatára? Akiben én gyönyörködöm, és hogy Isten azt szeretné, hogy gyönyörködjön bennünk. És ide el is juttat minket. Nem csak az egy olyan vágy, ami ki tudja, hogy meg lesz-e, csak azért megint egy kicsit gondolkodjunk reálisan, hogy ez most van, vagy ez egy jövőbeli lehetőség. Hogy most, amikor Isten az életünket nézi, akkor úgy az van, hogy az Úr örvend népe fölött gyönyörködik bennük, akik igaz szívvel szolgálják, azokat megszépíti és felruházza a szentség lelkével. Ez a jövő vagy a jelen?
Most kell is mondani.
Igen. Így van. Így van. Erről szól a hívő ember élete a végidőben. Hogy ezt megtapasztalja, idáig eljut, idáig felnő az Isten kegyelméből, az Istenre rátámaszkodva, és aztán nem mindenféle olyan dolgokkal tölti az ember idejét, aminek látszólag sok köze van a hithez, de valójában semmi, hanem ráfordul arra, hogy az élete az embernek eljusson a mennybe, és az örökkévalóságba tudjon kicsúcsosodni. Úgyhogy az Isten azt szeretné, hogyha egyszer már megismertük őt és a Szentírás üzenetét, akkor ne félre menjen az életünk mindenféle más dolgokon, hanem ráforduljunk arra, hogy az üdvösség a legfontosabb nekünk. És hogy erről szóljon az életünk, és hogy a szentség szépségét tudjuk megmutatni a hitetlenség közepette. És a hitetlenség közepette az nem a világban van. A hitetlenség közepette az az egyházban van. Jeruzsálemben, ahol tisztátalanság van, ahol bálványimádás van, ahol Isten gyermekei nyögnek és sóhajtoznak. Azon utálatosságok miatt, amik ott vannak. És Isten azt mondja, hogy mindezek közepette ne depressziósak legyünk, ne össze-vissza szaladgáljunk, ne elforduljunk Istentől, hittől vagy Isten egyházától, hanem elmondta azt Isten, hogy mit tegyünk. Elmondta azt Isten, hogy mit tegyünk, és ő kiönti ránk a könyörgésnek és a kegyelemnek lelkét, és kútfőt támaszt Jeruzsálem és Júda lakosai számára, a bűn és tisztátalanság ellen. Adja meg nekünk a jó Isten, hogy ez így legyen az életünkben. Amen.
Mennyei jó atyánk! Hogyha nélküled nézzük ezt a világot, akkor olyan reménytelennek tűnik, hogy bármi pozitív dolog lehetne, és annyira megsemmisülés felé halad. És hogyha veled nézzük, akkor is azt látjuk, hogy a megsemmisülés felé halad, de te megmented azokat, akik beléd kapaszkodnak. Köszönjük azt, Istenünk, hogy te az igében nem rózsaszín álmokat festesz, hanem az élet valóságát mutatod meg, és elmondod azt, hogy ebben a földi világban mit is jelent élni. És hogy mi, akik elképzelni sem tudjuk, hogy mit jelentett a te fiadnak a mennyből ide lejönni, mi, akik ebbe az életbe születtünk bele, és nem tudjuk pontosan, hogy a mennynek milyen is a légköre, csak képeink vannak erről, hogy add meg, Istenünk, hogy ez a világ, ez ne teperjen le minket teljesen, és hogy ne legyen az, hogy mi ebben a világban és ennek a világnak élünk, miközben rád hivatkozunk a szavainkkal. Könyörgünk, légy velünk, hogy mi, akik itt élünk az idők végén, akik a bibliai proféciák beteljesedésének korában élünk, hogy mi komolyan tudjuk venni, hogy mit jelent a bűn, mit jelent a te kegyelmed, hogy mi lássuk, hogy a bűn az mit okoz a lelkünkben, és mennyire fogságban tart bennünket és testvéreinket. De még inkább lássuk azt, hogy mit jelent a te kegyelmed, hogy te hogyan tudod szétpattintani ezeket a bilincseket, és hogy tudsz a számunkra élő kútfejjé válni, forrássá válni a bűn és a tisztátalanság ellen, ami ott van az életünkben. Kérünk, Istenünk, légy velünk, és önts ki ránk a kegyelemnek és a könyörgésnek a lelkét. Add meg, hogy az életünkben erre ráforduljunk, odafókuszáljunk, hogy nem más egyéb dolgok töltsék ki a hitéletünket, meg egyáltalán az életünk egészét, hanem a legfontosabb legyen a személyes hitünknek a rád bízása, a rád fordulása, az, hogy mi rád figyelünk és tőled várjuk a megoldást, és nem mindenféle más dolgok töltik ki a sorsunkat. Kérünk Istenünk, legyél velünk, hogy ha már megmutattad nekünk a célt, és a fiadat elküldted erre a földre, és aki meghalt értünk, hogy mi ezt igénybe vegyük, és örömmel tudjuk az életünket élni, és hogy olyan emberek lehetnénk, akiben te is örömedet leled. Istenem, tudjuk azt, hogy mi oly sokszor szégyent hoztunk rád, és hogy az életünk tele van bűnnel és tisztátalansággal. Könyörgünk, légy velünk, hogy ez a kútforrás megnyíljon az életünkben, és hogy ez lemossa az életünkből a bűnt. Mi részesüljünk a te fiat kegyelmében, hogy ne kelljen a bűneink büntetését elszenvedni, és részesüljünk abban a kegyelemben is, hogy erőnk legyen az igazság megcselekvéséhez. Tudjuk, Istenünk, hogy ez egyedül tőled származik, segíts minket ebben, és azért is könyörgünk, hogy egymás segítségére lehessünk a bűn elleni küzdelemben. Hogy amikor látjuk, hogy a testvéreinket elönti a bűn és ledönti őket a lábukról, akkor ne legyintsünk lemondóan és ne megítéljük őket, hanem fel tudjuk mutatni a szentség szépségét a hitetlenség közepette, és meg tudjuk mutatni, hogy mit jelent benne bízni, és az emberek testvéreink számára irányt tudjunk mutatni, és ez az irány ezt te legyél. Kérünk Istenünk, légy velünk, és add meg, hogy ahhoz az élethez méltóan éljük a sorsunkat, mint amelyre te megteremtettél bennünket, és hogy ne hiába való legyen az életünk, hanem benned beteljesedett. Amen.